Kedves hallgatóink, Ceruza rajza a szülőföldről címmel Jónás Zoltán egri előadóművész trianoni megemlékező műsorát láthatták az érdeklődők a Sátor Alja újhelyi városi könyvtárban. A Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megvalósult előadáson erdélyi magyar költők vallomásai hangzottak el a szülőföldről és édes anyanyelvünkről. Jónás Zoltán előadóművésszel Jászter Beáta beszélget a következő percekben.
Országos gondokat és országló erőt szabtak itt rád a horpadt temetők s a villanó kaszák, mert ide nőttél súlyosan, mint a szikla, ide, hol neveden szólít a patak is, ide, hol naponta talpra kényszerül a konok hűség benned, mert a szülőföld ez, a csodálatos, cicomátlan, itthoni.
Szeretettel köszöntöm Jónás Zoltán egri előadó művész Sátor Alja újhelyen a Városi Könyvtárban. Úgy jössz ide, mintha hazajönnél, hiszen az újhelyi közönségnek olyan régóta hozod a szebbnél szebb és jobbnál jobb irodalmi műsoraidat, hogy tényleg tiszteletbeli Zemplén és Sátor Alja újhelyi vagy a szemünkben.
Elfogadom ezt a kitüntető jelzőt. Nagyon szeretek erre a két helyre jönni, ezt most nagyon jól kiválasztottad, hogy patokot se hagytad ki belőle. Valahogy úgy tapasztaltam, hogy itt gyökere van annak, amit én mondani szoktam, hogy itt beszélni a szülőföldről, beszélni az anyanyelvről, beszélni a hitünkről, magyarságunkról, az egy nagy ajándék, mert olyan szemekkel találkozik az ember ilyenkor, amik hát megborzongatják egy kicsit, tehát érezni, hogy jelen vannak, itt vannak, és érdekli őket.
Ceruza rajz a szülőföldről. Ez a címe a mostani műsorodnak, és ezt a tavalyi centenáriumi évre készítetted, a trianoni döntés 100. évfordulójára. Azt gondolom, hogy mindenütt szerethetik, és érthetik, és átérezhetik ezt a műsort, de talán Sátor Alja újhelyen, ahol egy utcával lejjebb véget ér a közigazgatási határ, de nem ér véget a lelki határ, és nem ér véget az anyanyelv határa, talán itt mi még inkább érezzük a saját bőrünkön, hogy mit jelent ez a rajz a szülőföldről, amit erdélyi költők vallomásaival adszát nekünk.
Igen, ez volt a célom is ezzel a műsorral, amikor készült a trianoni béke diktátum 100 éves évfordulójára ez a műsor. Én ezt a műsorban kinemeltem a számom, hogy Trianon, és hogy béke diktátum semmi. Úgy szoktam mondani, hogy ez annyira megalázóan, jogtalan, igazságtalan dolog, aminek a szintjére nem szabad lesüvijedni nekünk, utódoknak, elviselőknek, ennek a döntés elviselőinek. Én azt szeretném ezzel a műsorral elmondani, erdélyi magyar költők verseivel, és itt elnézést kérek a többi területtől, mert hiszen vannak a határon túl, még Felvidéken is, meg Alpok alján, meg Kárpát alján, meg Délvidéken is, de valahol ennyire egységesen, ennyire tömören az erdélyi költőknél találtam meg az én célomat ezzel a műsorral, hogy azt tudjuk elmondani, hogy mi magyarok mennyire szeretjük a szülőföldünket, nekünk mit jelent ez a szülőföld, mit jelent az, hogy mi a magyar nyelvet kaptuk örökül, és azon a nyelven beszélhetünk, amiről nem mi mondtuk, ezt nagyon hangsúlyozom, hogy nem mi állapítottuk meg, nemzetközi nyelvész professzor társaság írta ezt le, hogy a világ 3 legszebb nyelve között ott van a magyar nyelv. A mi édes anyanyelvünk, amit én nagyon szeretek, én nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt a nyelvet birtokolhatom, és ezt művelhetem, beszélhetem, és én nagyon büszke vagyok rá, hogy én magyarnak születtem, ez az én hazám, ez az én szülőföldem, és szeretném a mai gondolkodóknak, gondolkodással bíróknak elmondani, hogy ma sem szégyen erről beszélni. Ne szégyeljük az érzéseinket, ne szégyeljük azt, hogy mi magyarok vagyunk, mi erre legyünk büszkék. Legyünk büszkék a nyelvünkre, a szülőföldünkre, a szülőhazánkra, mert annyi fölösleges beszéd elhangzik, de ezekről nagyon kevés szó esik. Összesen azt hiszem 4 vagy 5 középiskolába is tartom ezt a műsort rendhagyó magyar óraként, és nagyon élvezem, amikor az első 5 perc után már kinyílnak a szemek, és egyszerűen olyan feszültség teremtődik, annyira ott tudnak lenni, hogy ilyenkor kalapot emelek a pedagógus előtt, hogy ilyen fiatalokat nevelnek.
Talán nem véletlen, hogy az erdélyi költőket választottad, mert amikor megszabták ezeket a határokat, akkor Erdélyben talált először magára a magyar irodalom. Az összes többi elcsatolt területen egy kicsit csönd volt még. Ezt egy nagyon kedves irodalomtudóstól tudom ezt az információt. Tehát Áprili, Reményik, Dzsida is, még sorolhatnánk hosszan-hosszan, az elsők között ébredtek föl. És talán ők tudtak a legmegrázóbban beszélni, hiszen nem volt kivárás, ők szinte azonnal tudtak válaszolni. És bizony sokszor segélykiáltás volt, amit mondtak.
Nagyon pontosan fogalmazol, és tényleg hát ez az, ami ahhoz vezetett, meg hát itt volt a legtöbb ismerettségem nekem is. Nagyon nagy erdélyjáró voltam, barátaim, költők, írókkal találkoztam, és hát én nem tudtam más nyelven elképzelni ezt, mint az erdélyek nyelvén. Arról már nem is beszélve, hogy manapság nem sok szó esik arról, sőt, minket büntet Európa ezért, hogy ma is így gondolkodunk, mint a 15. században gondolkodtak, amikor a vallásszabadságot kimondtuk, hogy a vallással és a nemekkel és a hovatartozással mindenki egyenlő, tehát nincs különbség vallások között. Hát ezért most Európa minket büntet, mert ők most pont nem ezt gyakorolják. Mi meg már 400 évvel, 500 évvel ezelőtt ezt gyakoroltuk. Tehát nem lehetett másokkal elkezdeni, mint erdélyiekkel ezt a fajta gondolkodást, beszédet, amit én itt most elő fogok vezetni, vagy elővezetek.
Ahogy a műsorod dramaturgiáját végignézzük, akkor azt tapasztaljuk, és megszokhattuk már tőled, hogy nagyon szép íve van minden műsornak, de hogy itt kimondottan olyan verseket hallunk, amelyeket nem ismerünk olyan mélyen, mint ahogy már ugye a rendszerváltás óta, vagy a 2000-es évek óta, akár Vas Albert, akár Reményik, akár Dzsida, akár Áprili versei. Tehát próbáltál olyat választani, amivel újat mondasz nekünk, és ez nagyon fontos, mert ez tényleg egy olyan ceruza rajz a számunkra, amelyet aztán órákig nézegethetünk, és ha hazamegyünk, akkor pedig napokig gondolkodhatunk rajta.
Ez az egyik versnek a címe is, ami elhangzik a műsorba. Van mögötte egy titok, ezt most elárulom akkor neked, hogy miért született így, és hogy miért tudtam ilyeneket beidézni. Az életemnek volt egy időszaka, amikor Egerben, akkor még főiskolán tanító Lisztóczky László tanár úr arra áldozta az éveit, hogy minden évben más erdélyi magyar költők verseit adta ki, illetve úgy más, hogy más témába. Tehát témák szerint válogatta az erdélyi magyar költőktől, és sokszor ő is meglepődött azon, hogy kikre talál rá, akikről senki nem hallott, nem tudja, és olyan tündéri verseket írnak, majd a műsorban is lesz ilyen pont, amiket hát nem ismernek, nem olvastak az emberek. És én ezekkel a könyvekkel 6 évig jártam, mindig új-új könyvvel, mindegyiknek a bemutatóját megcsináltuk, Laci bácsi jött beszélni a könyvekről, költőkről, minden, én pedig egy műsort csináltam mindig. Nos, hát ez hallatlan nagy anyag gyűlt így össze, és hát én most úgy gondoltam, hogy ezekből is kell válogatnom, amikor erről a témáról beszélek, mert hiszen az is a célom, hogy olyat elmondjak, amit valószínű, hogy nem olvastak még az emberek, bár én nem kételkedem az olvasottságukban, biztos, hogy kezükbe kerül, csak esetleg nem olyan hangsúlyokkal kerül, mint ahogy itt egymás után hangzanak el. És így ilyenkor felerősödnek azok a témák, amikről beszélni akarok itt.
De van azért egy olyan vers, ami megkerülhetetlen, legalábbis számomra, ez Reményik Sándornak az Ige című verse. Ugye, hát csodálatosan kezdődik, vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek. Igen. Azt hiszem, hogy ez, ha az ember a szülőföldről, a magyarságról és a magyar nyelvről beszél, ez a vers kötelező.
Igen, és hát hasonló tartalmú, vagy hasonló erősséggel megszólaló a Ne hagyjátok a templomot és az iskolát. Szóval ezek olyan történelmi mondatok, és annyira igazak, hogy hát ha valahol, akkor Erdélyben igazán tudják, hogy az egyház volt az, aki a magyar kultúrát megújította, megőrizte, továbbadta, gondozta, és állandóan felszínen tartotta. Tehát ezt nem lehet elhallgatni, és ezek a templomokban zajlottak, az iskolákban zajlottak, és igen, hát erről is van szó, de hát ugyanakkor nem tudom azt se kihagyni, amikor Kányádi Sándor beszél a Vannak vidékek versciklusában, tehát a Bum most kettőt is beidézek, azt hiszem. És hát ezen kívül még vannak azért néhány olyanok, amik nagyon-nagyon érdekes megközelítéssel beszélnek erről a témáról, nagyon nagy súllyal beszélnek erről a témáról, nagyon változatosan közelítik meg a szülőföld fogalmát. Tehát ha az egyik pillanatban arról beszélünk, hogy van olyan föld, hol kezdetű sorokkal vannak, akkor a másik pillanatban ugyanezt elmondja a müncheni néptánc csoport példájával az egyik költő, hogy hát daloljátok ki diadalra, amit apáitok elvesztettek, 16 milliónyi lelket. Szóval ezeket én úgy gondolom, hogy ilyenfajta megközelítésekben még nem lehetett soknak összeolvasni, és hát én ezért gondoltam, hogy ez fontos.
Azt tudjuk, hogy szereted a hazádat, és szereted a magyar nyelvet, hiszen sokszor beszélgettünk már is a hallgatóknak is, mindig olyan szépen nyilvánultál meg a magyar nyelvről, a hazáról, de amikor ezt az estet készítetted, volt-e olyan rácsodálkozásod, vagy egy olyan pillanatod, amikor azt mondtad, hogy hát én eddig is szerettem a szülőföldemet, de talán most egész más szemmel, más lélekkel nézek rá, valahogy átalakultál-e ennek az estnek a kidolgozása közben?
Igen, hitemben megerősödtem. Ha lehet ezt mondani, akkor, vagy szabad, nem nagy képűség, talán ezt mondom, hogy hitemben megerősödtem, és azt mondod rácsodálkozni. Igen, rácsodálkoztam, hogy ezek egymás utánba rakva mennyire összetömörülnek, mennyire hangsúlyozzák ugyanazt, amit egy verssel elmondtak, ugyanazt öten még elmondják másféleképpen. Nem ugyanazok a szavakkal, meg nem ugyanazzal a megfogalmazással, de arról beszélnek, a szülőföldről, az anyanyelvről beszélnek, hogy amikor arról beszél, hogy magamra soha ne hagyjatok, világteremtő hűséges szavak. Szóval ennyire ragaszkodni az anyanyelvünkhöz, ennyire megfogalmazni azt, hogy mennyire fontos nekünk a nyelvünk, arra én nagyon büszke vagyok, hogy ezt így meg tudjuk fogalmazni.
Igen, és ahogy hallgatlak, az jut eszembe, meg ahogy látom a versek listáját, és ahogy nem sokára halljuk majd az előadást, hogy ezek nem múltba révedő szavak, és nem a múltat mutatja be. Ez nagyon is a jelenünk, és nagyon is a jövőnk, ha méltóan akarunk élni.
Hát a mához ad hitet, a mát, hogy mondjam, úgy vázolja föl előttünk, hogy nekünk ez a dolgunk ezt megőrizni, mert mi magyarok vagyunk, ezt ne szégyeljük soha kimondani. Én van, amikor középiskolásoknál is tartom a rendhagyó magyar órába ezt a műsort, és akkor a végén, amikor látom, hogy a társaság nagyon ott van, és nem mozdul a végén el, tapsoltunk egyet minden, és akkor ülnek a helyük, és nézik, és akkor mondom nekik, hogy ahogy elnézem, hogy hogyan gondoljátok át még mindig azokat a gondolatokat, amiket kaptatok itt, akkor csak az fogalmazódik meg bennem, hogy legyetek ti is büszkék arra, hogy magyarok vagytok, hogy magyar nyelven beszéltek, és hát elmondom ezt a példát a nyelvész professzorokat, hogy a három legszebb nyelv között van a világon. Ez, és az, hogy nekünk magyaroknak a válaszunk a Trianonra az a fajta szülőföld hazaszeretet, ami ebből a műsorból is kicseng. Tehát itt nem arról van szó, hogy ide-vissza ezt, meg ide-vissza ezt, nem, pedig ez a jogunk, ez az igazság. Nem, mi azt mondjuk el, hogy nekünk mi ez a föld, amit elvettetek.
Van olyan föld, mely parancsosztó szükségek Mágyás századain át élni tanította elporló eleinket. Megtartani itt portát és hazát. Van olyan föld, kibe boldogan megtérnek futók és számkivetettek, a házsongárba vagy cserefák alá, de itt is, ott is történelemnek. Van olyan föld, melyen fölszikrászott lelkünknek lelke, legszebb lényegünk. Egy föld, hol eltűnik félelem, alázat, hol nem csak születünk és temetkezünk. Van olyan föld, mely vélt gyengeségünk értőn bocsátom majd mind fölissza. Van olyan föld, mely jövőnket bízva fogadni, gyermekeinket is megtanítja.
Kedves hallgatóink, Ceruza rajza a szülőföldről címmel Jónás Zoltán egri előadó művész trianoni megemlékező műsorát láthatták az érdeklődők a Sátoraljaújhelyi Városi Könyvtárban. Vele beszélgetett az előző percekben Jászter Beáta.